Most pedig Tóth Krisztián lesz az, aki Istennek az igéjét, Istennek az üzenetét fogja prédikálni. Krisztián.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy szeretnél ma szólni hozzánk, és köszönjük, hogy a szövetség megújítás után te szeretnél minket nevelni, formálni, változtatni. Köszönjük a te újjászülő munkádat, és azt is köszönjük, hogy te nem hagysz változatlanul, hanem a megszentelődés útján a te fiat képére szeretnél formálni, és arra hívsz mindannyiunkat, hogy így formálódjunk. Köszönjük, hogy ebbe a belépő, ebben a nulladik pont a megtérés, az újonnan születés. Kérünk, Urunk, hogy kihez úgy szólj ma szükség szerint, akár úgy, hogy belép a te országodba, elköteleződik, vagy akár úgy, hogy megérti, alárendeli magát a te nevelésednek. Kérlek, formálj engem is. Köszönjük a gyerek alkalmakat, amik zajlanak párhuzamosan most. Kérlek, légy ott velük is. Amen. Kedves gyülekezet, bemerítés után vagyunk, ami itt október 1-én a múlt héten lehetett a közösségünkben, és a bemerítésre jó úgy tekintenünk, mint valaminek az eleje, mint valaminek a kezdete. Mert hogy szoktak rá úgy is tekinteni, mint egy útnak a vége, a megérkezés, de igazából a tanulási folyamat az nem befejeződik, hanem elindul. És a bemerítkezők is, de hát mi magunk is, akik még itt élünk testben a Földön, mondhatjuk Pál apostollal együtt, hogy nem mintha már elértem volna, hanem úgy megyek előre, úgy futok a pályámon, ami Istennek kedves. Ma tehát Isten neveléséről, a Biblia pedagógiájáról szeretnék néhány gondolatébresztőt átadni itt a gyülekezetben. És az alapigét, azt a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből szeretném olvasni, amelyet ki is kereshettek bibliátokban, vagy telefonokon, tableteken, de a hátam mögött ki is lesz vetítve. A zsidók 12.4.11, ez egy olyan ige szakasz, egy olyan ige rész, amelynek a fő mottója a következő: a fenyítés Isten szeretetének a jele. És a következőképpen hangzik Isten igéje. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el tehát a fenyítést, hiszen így bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak, vagy más fordításban korcsok vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő, tudnék az Isten pedig, javunkra teszi ezt, hogy szentségben részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tehát Isten nevelése, a Biblia nevelése, a keresztény pedagógia, vagy Isten pedagógiája, az a témakör, amit hoztam mára, és ez egy nagyon nagy témakör, igazából ma arra lesz lehetőségünk, hogy karcolgassuk ennek a felszínét, és néhány gondolatébresztőt átadjak, illetve a ti szívetekben a saját élettapasztalatotok, akár tanulók vagytok, akár tanárok, vagy szülők, valahogy mindannyian azért kötődünk ehhez a témához, tehát az élettapasztalataink rezonáljanak a mi szívünkben. Az igerész előtt egy kis történelmi kitekintés. Tudjátok, a pedagógos, amiből a pedagógia szó származik, az egy régi görög szó, és azt jelenti, hogy gyerekvezető. Az ókorban olyan művelt rabszolgákat neveztek így, akik együtt éltek a gazdag görög, vagy éppen később római családokban származó gyerekekkel, és velük voltak a nap közben, mikor mondjuk az apuka mással volt elfoglalva, politikai életben, vagy a gazdasági életben tevékenykedett. És ezek a pedagógusok, ezek magyarázták az életet a gyerekeknek, ami velük történt, akár az a játék, amit végeztek, vagy ami történés érte őket ott a városban, poliszban, magyarázta nekik. Később pedig, ha elérték az iskoláskort, akkor ezek a gyerekvezetők kísérték a gyerekeket az iskolába. És gondoskodtak arról, hogy ne szökjenek meg, ne menjenek el játszani, hanem szinte űzték őket a tudományok, a tanulmányok forrásához az iskolába. Hát, hogy változott ez mára? Milyen ma egy pedagógusnak az élete? Egyrészt azt láthatjuk, hogy talán régebben megbecsültebb volt ez a szakma, vagy ez a munkakör. Nagypapámmal beszélgette, sokszor elmondja, hogy a 20. század első felében, amikor ő vidéken egy tanyasi iskolába járt, milyen nagy tisztesség volt tanítónak lenni. És milyen nagy fegyelem, és milyen nagy tényleg tisztesség volt, amikor megjelent az az illető, akár az iskolában, de ha végigment a faluban, mindenki tudta, hogy ő a tanító. Hát manapság mi minden változott? Talán az ókorba visszamenőleg ez a gyerekvezető, vagy ez a pedagógus, ez együtt élt, együtt értelmezte a dolgokat, segítette a megértést a gyerekekkel. Ma pedig egy olyan korban élünk, ahol úgy növünk föl, hogy sokszor egyfajta előadásszerűen vagy hatalmi pozícióból halljuk a megtanulandó dolgokat. Akkor régen a pedagógusnak a gyerek tudott kérdéseket feltenni, félbe tudta szakítani. Sokszor az oktatási rendszerünk, de akár a gyülekezet is ilyen, amilyen prédikáció most zajlik, nem feltétlen a közbe kérdezés, közbevágásnak nem ezt támogatja a mi kultúránk. Bár ha bárkinek van kérdés, én nagyon szívesen fogom fogadni. De hogy azt kell lássuk, hogy akár a gyülekezeti tanításban, akár az iskoláinkban egyfajta előadásszerű, hatalmi pozícióból történő és egyfajta alkalmi jellegű oktatás folyik. Ami nem feltétlen baj, csak ez a korunknak a terméke. Régen és Jézus Krisztus idejében is, ahogy majd picit belelátunk, hogy neki milyen volt a pedagógiája, hogy tanította az embereket, a tanítványait, ugye, hogy vele voltak például, ez egész más volt. Még egy-két dolog, ami a Bibliából és az ókori világból látszik, hogy nem csak kognitív, nem csak információ szintű átadásra törekedtek, hanem a test, lélek, szellem hármasának a megragadására minden szinten próbálták, és igazából ma is, ami egy jó nevelés, jó pedagógia próbálja megragadni, elérni a nevelés tárgyát, vagy személyét. És ami még ma látszik, hogy az internet világában sokszor előfordul, már középiskolákban is, de hát egyetemeken főleg, hogy lehet, hogy aki a padsorokban ül, sokkal okosabb, sokkal többet tud, mint az előadó, hiszen egyetlen egy kattintáson ma már sok információt el lehet érni. És régen talán inkább a mit, tehát az információ, a minek az átadása dominált, ma pedig inkább az lenne inkább igényszerű, vagy fontos, hogy a hogyanra megtanítani, nevelni a gyerekeket, de a felnőtteket is. Hogyan használjuk mindazt a lehetőséget, ami előttünk áll. Na hát a pedagógia, mint gyerekvezető, erről ennyit, és héten elém került még egy szó, andragógia, ez is egy érdekes szó. Ez azt jelenti, hogy felnőtt oktatás, és lehet, hogy többen tanultatok ilyesmit. Egyébként szintén egy görög szó, és férfi oktatásból jön, mert abban az időben, talán régebbi korokban csak a férfiaknak volt lehetőségük tanulni, és ebből is származik az András szó, mint férfias, ugye andragógia. De azt kell látnunk, hogy minden korban tehát, akár pedagógusként, akár andragógusként nagyon aktuális a tanulás, a nevelés, a nevelődés. Amerikában egy felmérés szerint az időskori Alzheimer-kór az azokban a csoportokban volt elenyésző, akik nem hagyták abba a tanulást. És ezzel nem mondok újat, csak olyan jó volt a héten olvasni és hallani erről. Különösen például egy apáca zárdát is, amikor megvizsgáltak, és olyan hölgyeket vizsgáltak ott, akik legtöbbje egész életében tanított, sokuknak doktori fokozata is volt, és körükben az időskori elbutulás, vagy Alzheimer, vagy bármilyen ilyen jellegű tünetegyüttes, az minimális volt. Na hát az agyunk tornáztatása is egy olyan fontos dolog, mint mondjuk a test tornáztatása, amely szintén ebbe a párhuzamba hozható, hogyha végezzük, akkor jobban bírja a mi földi porsátorunk. Mondják, hogy a jó pap holtig tanul, és igazából a pedagógus az olyan tanuló, aki korábban kezdte el a tanulást, mint esetleg azok, akiknek megpróbálja átadni. Én most nem ebben a helyzetben állok itt, de sok esetben csak ennyi a különbség az iskoláinkban, és olyan jó, hogyha megvan az alázat és a folyamatos tanulás. Manapság nagy divat ez az élethosszig tanulás, és nem véletlen, hogy ahol dolgoztok munkahelyeken, cégeknél, intézményeknél, ezt ajánlják, és vannak tréningek, és mindig van valami tanulnivaló, fejlődnivaló. Hát nekem pedagógusként, hogy jövök most a képbe, bő egy hónapos tapasztalatom van, ilyen kis tapasztalat, de kicsit jobban állok talán ebben, mint a házasság témakörében, mikor nyáron -2 hetesként merészeltem előhozni ezt a témát, még az esküvőnk előtt. Nyár végén kezdtem a pedagógusi munkámat 2 baptista iskolában, illetve itt Budaörsön és az IJ-s gimiben. És hát a baptista oktatás egyik vezérigéje, amely sokat jelent számomra is, a példabeszédek 13-14, mely szerint a bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak a kikerülésére. És hát ez egy nagy igazság, és ezért nagyon fontos minden szinten a nevelés, olyan módon is, hogy engedjük, hogy Isten neveljen minket, formáljon, vigyen a megszentelődés útján, és olyan módon is, hogyha észreveszük, hogy Isten szeretne minket használni más testvéreink, rokonaink ránk bízottak életében. Rengeteg ilyen kapcsolat van, szülő-gyerek, tanítványi viszony, szomszédi, rokoni. Az elmúlt egy hónapban többen megkérdeztek, hogy milyen iskolában tanárként, pedagógusként dolgozni. És ugyanezt megkérdezte Hajnal Zoltán testvérem, aki korábban előttem járt ezekben az iskolákban, és sokat segített, hogy hogyan lehet jól foglalkozni gyerekekkel, tanárokkal, szülőkkel, bibliaismeret terén. És jót beszélgettünk, és neki is elmondtam, amikor megkérdezett, hogy milyen nehézségekkel találkozom, vagy mi nehéz nekem jelenleg, és ezt nektek is adosszam, meg 2 ilyen területet foglaltam össze. Egyik talán a fegyelmezés területe, a másik a figyelem megragadása. És azt gondolom, hogy ma egy nevelőnek, egy pedagógusnak ez egy nagy kihívás, hogy hogyan tudja nem autoriter, leuraló módon megragadni a tiszteletet, kivinni a tiszteletet, hanem valahogy máshogy. És ez a máshogy talán lesz később erről szó. A Biblia nagyon sokat beszél erről a máshogyról. Lehet, hogy ez a jobbik út, a szeretet útja, de sok minden benne van. Tehát nekem személyesen például, hogy foglalkozom rám bízottakkal, ez a fajta fegyelmezés, amely nem öncélú, hanem tényleg azért, hogy akik mondjuk érdeklődőbbek, ők se szenvedjenek kárt, ez egy kihívás, és ezzel nagyon összefügg a másik terület, a figyelem megragadása. Azt gondolom, hogy ma egy iskolában, vagy főleg egy tinédzser vagy a gyerekkorosztályban, a figyelem megragadása az egy nagy művészet. És nem véletlen, hogy kiknek adják oda az ő figyelmüket, az ő idejüket, mert ehhez nagy kreativitás, nagy interaktivitás kell, és igyekszem mindent én is bedobni, vissza gitárt, vagy klippeket, filmeket, beszélgetést, de van, hogy ennél több kell. Van, hogy az Isten lelkének a munkája. És még egy dolog, amit ide betettem, a hitelesség talán fontos, mint egy pedagógus, vagy mint egy nevelőnek egy főismérve. És tudom ezt, hogy ez hosszú idő kivívni, de mindannyiunk vissza tudunk gondolni talán olyan tárgyakra, vagy olyan témakörökre az életünkben, ahol úgy éreztük, hogy inspirálva vagyunk. És lehet, hogy nem is tudtuk megmagyarázni, hogy miért, mert alapvetően azt a kémiát nem szerettük. De a kémia tanárunknak a személye, az valahogy úgy szavak nélkül is úgy hatott ránk. És lehet, hogy nem is tudtuk megmagyarázni, hogy miért, de most felnőtt fejjel lehet, hogy ez a hitelesség, mint szó, merülhet föl, hogy talán miért. Visszatérve tehát a zsidók 12-höz, a felolvasott igerészben Jézus Krisztust állítja elénk példaként, nem pont ebben, hanem ahogy tovább megyünk a következő diára, az 1-től 3-ig szóló versekben. Jézus Krisztust állítja elénk példaként, mint a hit szerzőjét és beteljesítőjét, és a Biblia szerint Isten fia példaadás csúcsa. És ugye a hitelességgel picit összefügg, hogy a hiteles pedagógus, hiteles nevelő az egyben lehet példaképünk is. Mint ahogy egy jó pedagógus képes kilépni a saját világából, és belépni a másikhoz, ugye sokszor az empátiát nevezzük ennek, Jézus is ezt tette, sőt még többet tett, a földre jött. Jézus Krisztus belehalt a szakmába, most így mondom, belehalt, és odaadta magát. És élete során pedig nem kímélte az idejét, az energiáját arra, hogy együtt élve tanított, nem előadásokban, projektekben, alkalmi tréningeken, hanem egyfajta folyamatos időt, együttélést biztosított a tanítványainak, akik különböző szituációban ismerhették meg túrázás, séta közben, nyugodt pihenés időszakában, éjszakánként, nappal, üldöztetések között, feszült helyzetekben. És jó példákat is látunk az igében, mert például Pál apostol is, aki együtt szolgált Timóteussal, mint tanítványával, ezt írja neki a 2 Timóteus 3.10-ben. Te azonban követővé lettél az én tanításomnak, és aztán sorol számos dolgot, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, és aztán így folytatja üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek is. Tehát ahogy Timóteus beleláthatott az öreg Pálnak az életébe, az egy elég teljes, holisztikus képet adott neki. Ezt írja ez a Pál a Róma 8.15-ben, a fiúság vagy lányság, hogy ne hagyjunk ki senkit, mindenki, aki Isten gyermeke, a fiúság lelkéről, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá, atyám. Tehát amikor a felolvasott igerészben, és visszamehetünk a második diára, zsidók 12.4-11-re, amikor egy olyan hosszú szakaszt olvashattunk, ahol Isten nevelése, mint fegyelmezés kerül elénk, akkor ez a világ szemében ez negatív, mert kellemetlen, de olyan jó, hogyha megérti egy keresztény ember, Isten gyermeke, hogy a fiúság lelkével együtt jár a nevelődés, a kényelmetlen helyzet, a kihívás, az Istennek az átformáló munkája, melynek a végeredménye gyönyörű. De lehet, hogy útközben sokszor nehéz. Ahogy tehát gondolkoztam azokon a szavakon, hogy nevel, vagy növel, vagy nevelés, növekedés, elég közel állnak egymáshoz, hiszen Isten nevelésének egyik fontos eleme a növekedés. És amikor Isten nevelni szeretné az övéit, akkor egyben növel, növekedést is serkent, és ez pedig nem mindig kellemes számunkra, ahogy visszaemlékezhetünk, vagy vagytok páran, akik benne vagytok, a tinédzser korban a csontok növekedése olykor fájdalmat is okoz. Tinédzserkor, vagy gyerekkor, vagy talán még a születés előtti korban is megkezdődhet sokszor a növekedés. A híres magyar zenészt Kodályt megkérdezték egyszer, hogy mikor kell elkezdeni a gyerek zenei oktatását. Ezt az egyik a Sorbonon a doktoria előtti, vagy diszdoktorá avatása előtt kérdezték meg, és az volt neki a válasza, hogy 9 hónappal a születése előtt. És aztán évekkel később egy másik diszdoktorá avatáskor szintén megkérdezték Kodály Zoltánt, hogy még mindig tartja azt a gondolatát, hogy a gyermek zenei nevelését a születése előtt 9 hónappal kell megkezdeni? És az volt erre a válasz, hogy nem, most már úgy gondolom, hogy az édesanyja születése előtt 9 hónappal kell megkezdeni a gyermek zenei nevelését. És ha azt kérdezzük, hogy mikortól fontos ez, akkor igazából nem hogy a nulla ponttól, de a mínuszban. És Isten, ahogy valaki újjászül az ő kegyelméből, rögtön az a terve, hogy a Krisztus képére formálódásunk az elkezdődjön, hogy a növekedésünk az töretlen legyen. A töretlen alatt nem azt értem, hogy nincsenek benne hullámhegyek és hullámvölgyek, vagy kettőt előre, hármat vissza néha, de egyfajta dinamizmusban, egyfajta mozgásban van, mert a növekedés az életnek a jele. És a tanítványságnak nagyon is van köze a fegyelmezéshez, ahogy itt látjuk. A fenyítés Isten szeretetének a jele. Gondoljunk csak az angol szóra, disciple, vagy discipline. Nagyon beszédesek, hogy ugye discipline, mint megfegyelmez, vagy akár benne van az is, hogy tanítványoz, és a disciple, mint tanítvány szónak a közelsége is, azonos töve is jelzi ezt számunkra. Ha még keresünk a Bibliában példákat, nem kell messzire menjünk a zsidó 12-ből, hiszen a zsidó 11 az a hithősök csarnoka, amely bemutat olyan valódi életpéldákat, olyan valódi húsvér embereket, akik előttünk éltek, és Istennek a nevelése az megmutatkozott az ő életükön. Gondoljunk csak József történetére, az ő nehéz hányattatott ifjúkorára. Isten nevelésének a célja az ő életében kétségtelenül az ő jellem formálódása. De így volt ez Mózesnél is, akit beiratott az Isten 40 évre is az ő iskolájába, és de így volt ez Péternél is, a heves természetű tanítványnál, aki szintén Isten jellemformáló iskolájában tanult. És ahogy megismerjük az egyigaz élő Istent, aki megmentett minket és vezet a megszentelődés útján, sok mindent tanulhatunk. Információ szintjén, kognitív szinten ez a világ rengeteg fontos és értékes dolgot át tud adni. Például Mózes megtanulta Egyiptom legjobb iskoláiban korának fontos műveltségét. Biztos vallást is tanult, és megtanulta azt a sok száz Istent, akit ott helyben imádtak. De amikor eljött a találkozási pont az egyigaz élő Istennel, akkor ahogy kezdte megismerni alkotóját, teremtőjét, úgy kezdett fokozatosan formálódni. Van egy érdekes rész, itt a hithősök sorában, de szóba is kerül a Róma 9-ben is, hogy mi van azokkal, akik nem tapasztalják Isten nevelő vagy fegyelmező szándékát, vagy nem tapasztalják ezt a fajta megnyilvánulást. Gondoljunk Ésaúra és Jákóbra. Az ige arról számol be, hogy Ésaú tragédiája az volt, hogy úgy élhetett, ahogy akart. Tehát megtetszett neki egy idegen törzsből való lány, és akkor megszerezte magának. Utána olyan életformát folytatott, amilyet akart. Jákób is sok mindent akart, de Isten pedig vezette, terelgette, és adott neki nehézségeket, formálta az ő jellemét. A Róma 9.11.13 arról számol be, hogy még ugyanis meg sem születtek gyermekei Rebekának, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott tehát Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ézsaut gyűlöltem, mondja az Isten, jobban értjük, hogyha úgy fordítjuk, úgy értjük ezt a kis mondatrészt, hogy Jákobot előnyben részesítettem Ézsauhoz képest, pedig ő volt a második szülött. Mi Isten szeretetének a jele a zsidókhoz írt levél alapján is? Az, hogy ő megfenyíti az övéit. És ez Jákobnál megtörtént, Ézsónál pedig sajnos nem. Ezek a példák, Mózes, József, Jákob segítenek megérteni egy kicsit Isten pedagógiai módszerét. Szeretetének a jele, az egyik jele, tehát a fegyelmezés. És fiúként felnőni az ő családjában, akár nehézségek között is, az egész más, mint fagyként vagy korcsként, van ilyen bibliafordítás is. Isten eredeti terve, hogy az ő kép mására teremt embert, az a bűneset nyomán megtört, és lett az emberből egy bukott képmás. Nem vesztette el az Isten képmását, ugyanakkor elbukott ebben. És a bűn fertőzése az ott van, végigkíséri a történelmet. Isten viszont a megváltó munkáját előkészítve és beteljesítve 2000 éve Jézus Krisztusban, újra egy olyan céllal lépett be az emberiség történetébe, hogy a megváltottakat Krisztus képére szeretné visszaformálni, és újra egy valódi képmássá tenni. Mondják Michelangelóról, az egyik talán leghíresebb középkori szobrászról, és talán a világ egyik leghíresebb szobráról, a Dávid szoborról, hogy ezt a szobrot 3 év alatt készítette Firenzében, 1501 és 1504 között, és tudjátok, hogy egészen 1460-as évektől kezdve egy jó nagy márvány tömb, egy elrontott, egy elhibázott márvány tömb hevert Firenze belvárosának a közepén, és a nép csak giganténak, óriásnak csúfolta. És aztán megjelent a mester, és a 40 év ott heverő kőtömbből valami csodálatosat formált. És azért különleges ez, mert a modern kori napjainkban élő restaurátorok és hát a napjainkban élő olasz kutatók meg is állapították, hogy Michelangelo ezt a Dávid szobrot egy viszonylag rossz minőségű márványból készítette. Nem onnan bányázták ki, ahonnan az igazi kararai márvány származik, hanem megtalálták a pontos helyszínét, ahonnan a kőtömb származhatott, és kevésbé jobb minőségű. De mégis a mester az egy csodálatos emberi testet, egy élethű, nem életnagyságú, de élethű emberi testet munkált meg. És képzeljétek úgy, hogy Dávid szobrának a fején, illetve a talpazatán még észrevehető a régi kőtömbnek a széle. Tehát a mester, ahogy meglátta a nagy kőtömböt, mintha belelátta volna a daliás alakot. Isten nevelésének tehát fontos célja a mi lelki növekedésünk, de hadd menjek tovább, mert hiszem azt, és én is azok közé, a teológusok közé szeretnék tartozni, akik valljuk azt, hogy Isten végső célja az ő dicsősége. És minden ezért van, és persze ezt a mi jellemformálásunk által is eléri, ahogy a Róma 8.29 beszél róla, mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelt, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Látunk tehát Isten nevelésében, Isten pedagógiájában egy gyönyörű láncolatot, amely elkezdődik egy meghívással, egy elhívással. Aztán Isten cselekszik, és folytatódik a megigazítással, amiről a Biblia és a római levél sokat beszél. És a mai fő témánk, ez a harmadik pont, a megszentelés, megszentelődés útja, amit szintén Isten végez el bennünk, az ő nevelése, az ő fenyítése. Nem mondhatjuk ezt a Biblia szerint, az ő szeretete jele, mert a fiainak fogadott az ő fenyítése által. És a negyedik pont tehát a meghívás, a megigazítás, a megszentelés után, a negyedik pont tehát, ami még előttünk áll, és majd oda át lesz benne részünk, a megdicsőülés. Mert Isten ígérete világosan le van írva ide, azokat meg is dicsőíti. Szeretnék most néhány párhuzamot bemutatni, konkrétan ötöt, arról, hogy hogyan jelenik meg Isten nevelése, Isten növekedést adó munkája, nevelése, pedagógiája a mi életünkben, és erre a növényvilágból, a természetből hoztam néhány példát. Az egyik az idő tényező, amely azt mondja, hogy Isten nevelése a mi életünkben az nem egyik napról a másikra történik, hanem akár hosszabb ideig is tart, illetve egymással is lehetünk türelmesek, mert lehet, hogy neked kevesebb idő, lehet, hogy egy másik testvérnek hosszabb idő, amíg ugyanazt a jellemvonást, vagy ugyanazt a tanulságot Isten kiformálja. Tehát időtényező ez az egyik. A másik alapelv talán, vagy párhuzam a fokozatosság elve. Hogy Isten lépésről lépésre ad egyre többet, és a sáfárság témaköre is, vagy az, hogy aki a kevesen hű, több bízatik rá, ez is ide sorolható, mint nevelési elv. Aztán, ahogy már utaltam rá, egyfajta töretlenség, egyfajta folyamatosság, amely nem a hullámhegyek és völgyek meg nem létét jelenti, hanem azt, hogy Isten, aki elkezdte bennünk a jó munkát, az ő, megint visszatérünk ide, nevének dicsősége miatt véghez is viszi. Úgyhogy én hiszek a megtartásban, és hogyha bennünk is ott van ez a bizonyosság, az egy óriási nagy biztonságot adhat. Hogyha tudjuk, hogy az Isten gyermekei, akiket elhívott, és akiket megigazított, ő végigvezeti és megtartja, ez egy óriási nagy dolog. Tehát idő tényező, fokozatosság elve, folyamatosság az Isten nevelésében, a negyedik az a közeg, amit ad a mi nevelésünkre. Mint ahogy a növény is el van ültetve egy földbe, olykor meg van trágyázva, meg van öntözve, és a nap is süt rá, nekünk is emberileg is ad ilyen közegeket, családban, gyülekezetben, munkahelyen, iskolában. És végül, de nem utolsó sorban, Isten nevelésében vannak ilyen ellenőrző pontok. Be van építve, én hiszem azt, az önvizsgálat, a megpróbálás és az ellenőrzés. Azt mondja 2 Korintus 13.5-ben Pál, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat, vagy nem ismertétek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van. És a türelemmel kapcsolatban, amely az első pont, egy bátorítást hoztam, egy olyan kis történet, amely bátorít minket, hogy ahogy járjuk a hívő életünk útját, és próbálkozunk, nevelünk, akár szülőként, akár tanárként, és nincsenek sokszor látványos sikerek, ne adjuk föl. Ron Richardson kudarcokkal teli nehéz éveket töltött Új-Guinea Savi törzsének tagjai között. Antropológus misszionáriusként érkezett Amerikából, hogy a szinte kőkorszaki törzs tagjaival megismertesse a kereszténység örömhírét. Üzenete azonban újra és újra beleütközött a törzs sajátos gondolkodás módjába. Olyan keresztény értékeket, mint a szeretet vagy a megbocsájtás, nem tudta megfelelően átadni a Savi nép számára, amely szemében például a csalás volt a legfőbb erény. Nem értették, miért kellene felhagyniuk kegyetlen szokásaikkal és a kannibalizmussal. Amikor Richardson Jézus életéről beszélt nekik, az egyetlen mozzanat, amely felkeltette az érdeklődésüket, Júdás árulásának a története volt. A Szavi törzs szemében Júdás hős volt, aki ügyes csellel belopta magát Jézus legbizalmasabb tanítványi körébe, majd ellene fordult. Mindjárt folytatom a történetet, de hogy érzi magát egy olyan pedagógus, misszionárius vagy nevelő, aki mindent megtesz, hogy átadja az üzenetet, és teljesen az ellenkezője jön ki belőle eddig a pontig. Richardson minden próbálkozása kudarcot vallott, valahányszor Krisztusról próbált beszélni a Saviknak. Végül miután már a 11. véres összecsapást is végig kellett nézni a háza közvetlen közelében, Richardson türelme elfogyott. Hogy tudna áttörést elérni egy ilyen vad és kegyetlen népnél? A Savik kérlelése ellenére úgy döntött, hogy távozik Új-Guineából. Nem sokkal indulás előtt történt, hogy a Savi törzs valamint halálos ellenségük, a Heinem törzs tagjai éppen Richardson háza előtt mutattak be egy különös ceremóniát. Így próbálták rábírni a misszionáriust a maradásra. Az egész falu összegyűlt, hogy szemtanúja legyen az eseménynek. Mindnyájan csendben figyelték, kivéve a Savi törzsfőnök feleségét. Az asszony hangosan sírt és sikoltozott, amikor a törzsfőnök kiragadta a karjából a 6 hónapos kisbabájukat, és magasra emelte, majd odavitte a gyermeket az ellenséges törzs vezetőjéhez, és átadta neki. A törzs egyik tagja elmagyarázta a Richardson misszionáriusnak, hogy ez a Heinem törzs, tehát az ellenséges törzs új nevet ad majd a gyermeknek, és sajátjukként nevelik fel. Ekkor jött az áttörés. Richardson tudta, hogy a Savik szavában sohasem lehet teljesen megbízni, hiszen bármi, amit tesznek, talán egy jól kitervelt csel része. Azon az emlékezetes napon azonban rájött, hogy a béke gyermek felajánlása az egyetlen kivétel a szabály alól. Amikor a törzsfőnök odaadta a saját fiát az ellenségnek, ez a mély és fájdalmas cselekedet minden gyanú felett állt. Kölcsönösen megállapodtak abban, hogy amíg a gyermek él, a két törzs között nem lesz háború. A jelenet láttán a misszionárius agyába bevillant egy gondolat. Végre találtam egy analógiát a Savi kultúrában mélyen beágyazott, párhuzamos történetet, amely alkalmas lehet a megbocsájtó Istenről szóló evangélium tolmácsolására. Maga köré gyűjtötte a törzs tagjait, majd hevesen dobogó szívvel és az izgalomból kiszáradt torokkal elkezdett beszélni hozzájuk. Isten béke gyermekéről. Isten elküldte a fiát Jézust, aki az ellenség között élt, hogy megbékéltesse magát az emberiséggel. Ilyen tehát Isten pedagógiája, és ehhez hasonló nagyon jó történeteket, magyarázatokat is olvashattok az Új Harmat magyarázatos Bibliában. Mi nagyon szeretjük Veronikával, és ezt a héten találtam ezt a történetet, úgy éreztem, hogy ide illik. Tehát amikor akár évekig, évtizedekig az a fajta nevelés, amit hitet szerint Isten rád bízott, és próbálod továbbadni gyermekeid, tanulóid felé, tanítványaid felé, és esetleg nem látunk még sikereket, ne adjuk föl. Ez egy bátorítás arra, hogy emlékszünk, hogy az első párhuzam, vagy első alapelv az időtényező. Isten lehet, hogy tanítani akar téged is, engem is a türelemre. Na és hát végül, de nem utolsó sorban, hadd térjek rá Isten egyik nevelési eszközére, amely a közösség, amely lehet egy kis csoport, és ezzel szeretném zárni ezt a gondolatébresztő prédikációt. Eszembe jutott szintén a héten egy igevers, a Példabeszédek 27:17. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Ez egy nagyon szép és szemléletes igevers. Emlékszem, amikor gyerekkoromban többször mentünk ilyen kézműves vásárokba, és ahogy a kovácsok ott megformálták az izzó, még pirosan izzó vasdarabokat, szinte hihetetlen volt, hogy azt, amit mi most megfogunk, akár egy ajtókeretbe illesztett vasként, vagy akár egy kerítésen megérintünk, és mozdíthatatlan, úgy izzó módon pirosan formálható. És a Biblia ezt a párhuzamot hozza, Te formálhatsz így egy másik embert, én formálhatok így egy másik embert. És tudjátok, hogy most házi csoport alakító időszakban vagyunk gyülekezetünkben is, és így a végén fontosnak tartottam egy pár szót arról szólni, hogy miért Isten tervébe való és Isten akarata szerint az, hogy formálódjunk együtt, formálódjunk kis csoportokban, tanítványi közösségekben. Van a tanítványi kisközösségeknek egy természetes megtartó ereje, és nem elsősorban azért, mert jófej emberek, szimpatikus emberek vannak benne, nem csak a résztvevők miatt, hanem hisszük azt, hogy a Szentlélek Isten jelenléte miatt. És aki azt gondolja, hogy egyedül is, függetlenül is fog menni neki a kereszténység, hogy Attila is utalt rá az úrvacsora előtt, az téved. Emlékezzünk, hogy pünköstkor ott volt Péter a hívők csoportjával, viszont Júdás már nem volt ott. Kiáradt a lélek, és megújult a közösség. Sok különbség és hasonlóság van Péter és Júdás között. Talán az egyik legszembetűnőbb, hogy Júdás elhagyta a keresztény kis csoportot, a közösséget, és sose ment már vissza. Péter is elbukott, viszont bukása ellenére is Krisztus visszaszerette, és ott volt szomorúan, alázatosan megtörten a kis közösségben, és Jézus pedig nevén szólította. Péter tanítvány volt. Igen, de ezt később értette meg valójában. Júdás tanítvány volt. Névlegesen igen, bizonyára, de élete nem ezt bizonyítja. Miért fontos a kis csoport, és hogyan tudhatjuk meg belőle, hogy tanítványok vagyunk? Egyik jele annak, hogy tanítványok vagyunk, hogy taníthatók vagyunk egymás által. Hadd kérdezzem meg magamtól is, tőletek is ma, hogy taníthatók vagyunk egymás által. És a János első levele segít nekünk felismerni, hogy taníthatók vagyunk-e, hogy új teremtésbe járunk-e. Az ige fényében megláthatjuk ebből a gyönyörű levélből is azokat a nevelési elveket, ellenőrzési pontokat, amik úgymond gyors tesztként kimutatják, hol állunk most. Van egy ilyen hetes teszt, mind a János első leveléből, és az egyik pontja, nem beszéltem össze Attilával, de én is ezt találtam és hoztam ide nektek, a következő dián ki is van vetítve az igevers, hogy ha szeretjük a testvéreinket, akkor Isten tanítványai vagyunk, hogyha törekszünk együtt lenni velük, és fontos nekünk, van bennünk vágy az együtt formálódásra, akkor ez jele annak, hogy tanítványságban járunk. Na hát, hogy ne csak ezt az egyet mondjam el, azért gyorsan összefoglalom ezt a hetes tesztet. Akit Isten nevel fiaként, akit Isten formál, akár nehézségek fegyelmezés által is, az a János első levele szerint az első pont, hogy világosságban jár, nem a sötétségben. Aztán egy másik pont, a második, ha bűnt követünk is el, elesünk, de a szívünk bűnbánatra jut. És amint lehet, Jézushoz tudunk menni őszinte bűnbánattal, kérve őt, mert ő hű és igaz, és megbocsátja. Aztán egy harmadik pont, ha megismerjük őt, megtartjuk a parancsolatait, azaz törekszünk az isteni értékrend szerint élni, és új kapcsolatban vagyunk már az igével. Nem a parancsolatban bízunk, egyedül hit által, kegyelemből való üdvösségben bízunk, Istent szeretjük, de a belső meggyőződésünk az most már át lett fordítva Isten újjászülő munkája által, és szeretnénk most már a jót tenni. Aztán a negyedik, úgy igyekszünk járni, ahogy ő járt, a nyomdokaiban. Tanulmányozzuk az evangéliumokat. És hogyha kell, kiáltunk segítségért. Aztán itt jön az ötödik, amit ki is emeltem, és olvashatjátok az igeverset. 1 János 2, 9-11. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van. A sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Ez tehát az ötödik fontos ellenőrző pont, hogy szeretjük-e a testvéreinket, szeretünk-e közösségben lenni. És ennek egyik eszköze lehet egy tanítvány, egy kis közösség, egy házi csoport. Aztán egy hatodik pont, hogy aki Krisztussal jár, az nem szereti a világot, mert rájött arra, hogy a világból nem származik megváltás, nem származik olyan érték, amely az életre tartana meg. A Krisztusban való új teremtés az a világi célok, sikerek, elfogadáson túl tud látni, és meg tudja látni, hogy mi az, amire Isten hív, mi az ő akarata, mi az ő terve velem. És végül egy olyan belső szilárd meggyőződés a tanítvány, a nevelődő félnek a meggyőződése, hogy Jézus bennem él. És amit teszek, azt azért teszem, mert hiszek benne, és neki adom a dicsőséget. Összefoglalva tehát, miről is volt ma szó, milyen gondolatokat mondhatott Isten neked és nekem. Isten fegyelmez, mert saját gyermekének fogad. Ez az ő szeretetének a jele. És hogyha ezt átéled, ezt érzed, akkor örülj neki. Ha nehéz is, örüljünk neki, mert tudhatjuk, hogy az övéi vagyunk. Aztán Isten nevelés elsősorban jellemfejlesztő, és a végcélja pedig az ő dicsősége. Isten növekedésre hívásának a végső oka soli deo gloria, egy újra felfedezett bibliai igazság. És végül, de nem utolsó sorban, a testvéri közösség vagy tanítványi kiscsoport is eszköz lehet mindezekben. Most néhány perc elmélkedés, csönd és imára lesz lehetőség, és a záró dián láthattok 5 pontba foglalva néhány felvetést, néhány kérdést. És szeretném, hogyha a kiscsoport vezetők, illetve a kiscsoportos téma előtt, ami most hamarosan fog következni, hogy ez miért olyan fontos most a gyülekezetünkben, és miért annyira szeretnénk, hogy mindenki meg legyen hívva, és mindenki tartozzon valahova. Ezelőtt gondoljuk át, hogy állunk most, hogy Isten nevelését hogy éljük át a mi életünkben. Mennyire nehéz Istennek az ő fegyelmező szeretetét megélni mindennapokban. Van-e benned öröm, hogyha ezt átéled? Aztán a harmadik pontban, hogy mit jelent számodra gyakorlatban, hogy Isten szeretné a mi jellemünket formálni? Megértettük-e már, hisszük-e, hogy Istennek a végső célja az ő dicsősége? És hogy ez miért fontos, hogy így gondolkodjunk? És végül pedig mit jelent számodra a testvéri kisközösség? Mit jelent számodra a tanítványi kiscsoport? Hogy látod, hogy Isten hogyan tud ezáltal is nevelni, formálni? Az Istennek a pedagógiája az életedben hogy tud megnyilvánulni? Tartozol-e, van egy lelki családod, egy otthonod, tartozol-e egy ilyen kisközösségbe? És hogyan lehetne ez jobb eszköz a formálódásodban? Nagyon imádkozunk, és szeretnénk, és vágyunk arra, hogy mindannyian tudjunk egy ilyen kis közösségbe tartozni, és ott lenni, amikor tudunk, hogy ezáltal is Krisztus képére formálódhassunk együtt közösségként. Most néhány perc ima és gondolkodásra legyen idő, utána pedig Zotyának visszaadom a szót.